Ez itt a Fülke, a HVG Hú közéleti podcastja. Én Gergely Márton vagyok, aki Tóth Richárd távol létében Seres Lacival, Seres László kollégámmal fogok beszélgetni az európai frontvonalakról. Ezt a címet adtad a mai cikkednek, ami a HVG-ben jelent meg, és a menekült válság, vagy menekült polémia miatt mély válságba sodródó Európai Unióról írtál. Mi még most a csúcs előtt vagyunk. Körbelül borítékolhatjuk, hogy a csúcson nem lesz nagy egyetértés semmiről, viszont ha az olasz kormánynak nem érdeke egy ilyen Trump-féle látványos kivonulás, akkor azért valamifajta közös kommunikének tűnő valami újabb maszatolás lesz a külső határok védelméről.
Ez így pontos, utána lesz egy nagy maszatolás, igen.
Szerinted, azzal akartam kezdeni, mert itt a cikkedben a reálpolitikai helyzetet írod le, neked volna egy sorvezetőd arra, hogy mit kéne az Európai Uniónak ebben az egész témakörben döntenie? Tehát, hogy mi lenne az, amivel mind a kontinens lelkiismerete, mind a kontinens jogállami alapjai, mind a négy szabadságjog, ami az Unióhoz tartozik, megmaradna?
Hát konkrét sorvezetőt nehéz lenne. Megpróbáljuk most itt fél órában megoldani egyébként az EU helyett a dolgokat. Többre jutnánk, őszintén szólva. Nem szeretnék túl cinikus lenni. Nem sok jót, sok biztató dolgot látunk a különböző EU-s műhelyekből, a legkülönbözőbb párt családok arra, hogy arra válaszoljanak, amit az imént kérdeztél. Itt több szempont játszik közre. Sokan például elvetendő, vagy ilyen kicsit megvetően beszélnek arról, hogy ugye Merkel is, meg Seehofer is a belpolitikai szempontok által van motiválva. Pontosan tudjuk, hogy miért. Merkel helyzete ugye nagyon megrendült az elmúlt időszakban. A bajor miniszterelnök látszólag eléggé megerősödött, keménykedik, Orbánba kapaszkodva próbálja meg pozícionálni magát, és ugye elég példátlan helyzet volt az, hogy egy belügyminiszter ad lényegében kéthetes ultimátumot a saját kancellárjának. Látható volt, hogy ez mekkora viharokat kever a német közéletben, a sajtóban. De hát én azért írtam meg ezt a cikket, mert én azt hiányolom, hogy a világos politikai alapelvek és a világos morálja nincs meg azoknak a napi döntéseknek, amiket itt lassan látnunk kéne. És emiatt hát elég törvényszerű volt, hogy itt a múlt hétvégi úgynevezett mini csúcs az nem vezetett sikerre. Nem azért, mert a visegrádiak nem voltak ott, és nem azért, mert nem Tusk szervezte ezt a találkozót, amit szerintem egyébként joggal kifogásoltak a visegrádiak, tehát hogy nem, és Tusk maga is hát úgy látom, hogy rossz ötletnek tartotta ezt, hanem a borítékolható eredménytelenség miatt.
Hát ugye tegyük hozzá.
Tehát itt ugye ne haragudj.
Ja, csak akartam mondani, hogy ugye itt a közös megoldás teljes ellehetetlenülése miatt történhetett ez a mini csúcs, aminek egyébként ugye az a célja, amit itt magad is leírsz, hogy bilaterális egyezmények során keresztül lehetne valamifajtaképpen megoldani bizonyos országok számára ezt a jelenleg felmerülő problémát. Legérdekesebb az, amiről sokan nem is tudunk, és én is nemrég olvastam, hogy az olaszok és a franciák között egy ilyen bilaterális egyezmény van, Ventimiglia-nál Franciaország felé tartó migránsokat, ott a francia hadsereg járőrözésével a franciák feltartják és visszaadják Olaszországnak, akik valamilyen alkohol vissza is fogadják.
Emiatt nagyon érdekes ez a Macron kultusz, mert nagyon szelektív. Tehát ha az ember megnézi például Macronnak a már tavaly nyár közvetlenül az elnöki választása utáni nyilatkozatait, tavaly nyáron kulminált ugye a helyzet, tehát az, ami mostan a földközi tengeren, az semmi a tavalyihoz képest, amikor nagyon sokan is fulladtak meg tavaly, sokakat meg is mentettek. De Macronot nagyon bekeményített, ott lényegében egy orbáni dolgot adott elő, le is rohanták emiatt a gutmensek, a balibb jó emberek, hogy tehát amit Macron elmondott, az lényegében ez a mostani outsourcolása a problémának, hogy libiai, vagy tunéziai, vagy mindenképpen nem EU-s helyen próbáljuk meg, mi európaiak előszelektálni kvázi azt, hogy kit érdemes beengedni, kit nem érdemes beengedni, ezt az olasz baloldal rasszistának nevezte, most már gyakorlatilag ez nincsen, de az még fönnáll ez az állapot, hogy a franciák visszaküldik egyszerűen Olaszország, tehát még mindig és ez egy európai, ez nem csak Macron személyes problémája, hogy mi mindannyian lényegében az olaszokra meg a görögökre hárítjuk ennek a megoldását. Ez egyszerűen nem járja. És itt a mélyben van egy nagyon komoly konfliktus, hogy az olaszok, bár látszólag az újabbos populista kormány orbánista irányba megy, ez nem fog így maradni, hiszen ők teljesen joggal egy igazságosabb, egy kóta megoldást szeretnének. Itt megint akadékoskodni kellene szerintem, nem csak magyar szemszög, európai szemszögből is, hogy ez egy felülre nyitott kvóta lehetne. Ha a személyes véleményemet kérdezed, azt mondom, hogy semmiképpen sem. Tehát ez egy ideiglenes megoldása egy már eleve elszúrt helyzet kezelésére, és a 2015-ös, 16-os döntések ugye erről szólnak, egy adott a már bejött kontingens kezelése, akik az olasz meg a görög partokra megérkeztek, tehát hogy nehogy már azt gondoljuk, hogy ez az olaszok meg a görögök magán, ugye ez mégiscsak Európa vagyunk. De szerintem arról is érdemes lenne beszélni, és ezt a morált hiányolom, hogy mondjuk már ki őszintén, hogy nem lenne jó ötlet még nem tudom hány millió embert importálni Európába. Nem szívtelenségből és nem rasszizmusból, hanem azért, nem tudjuk kezelni. És a sem a Genfi egyezmény, sem a többi nem arra van, hogy országokat ide importáljunk. A szíriai menekültek száma szerintem most már az ország majdnem felét érinti, ha jól tudom. Tehát ilyen 3-4 millió ember menekül, nem csak Európa közeli térségben, hanem a közel-kelet térségében, ugye ott vannak a libanoni menekültáborokban,
Törökországban
külön dílt kellett kötni.
Jordániában, Irakban is
így
részint.
Van, így van.
Tehát azért ilyen téren a szíriai háború menekültjeinek a legjelentősebb részét egyrészt Szírián belül veszik föl. Utána jönnek a szomszédos országok, és hát csak a harmadik sorban Európa, amely a szíriai menekültek egy részét fölvette. Én nekem az az érdekes ebben az egészben, hogy nagyon sok mindenben ugye irracionális vitát folyt, tehát hogy nehéz mindig elválasztani, hogy mikor beszélünk a menekült kérdésről, és mikor folytatunk másfajta okok miatt háborút ezen a témán. Tehát, hogy például fölhívták a figyelmet arra, hogy Seehofer 3, azaz 3 darab határátkerőn szeretné visszafordítani az embereket, Németország 500 határátkerőjéből. Tehát, hogy 3 darab határátkelőről beszél, és ezen...
Meg hát te magad írtad egy tök jó elemzésben, hogy ez nagyon kevés embert fog valójában érinteni. Először is csak a jövendőbelieket, tehát nem érinti azt a sok embert például, akik ugye Magyarországon keresztül...
Tehát hogy nincsen visszaküldés. Ugye a másik probléma az, hogy valóban itt a Trump felül érkező America First, ennek most már megvan a, csak nem tudok ennyire jól olaszul, a Salvini által használt olaszok az első helyen kifejezése. Tehát például Salvini bármennyire... szövetségese, természetes szövetségese Horst Seehofer német belügyminiszternek, ő az, aki azt mondja, hogy hát a fenéket fog ő bárkit is visszafogadni, akit a bajor határon meg akarnak állítani. Egyébként meg, hogyha a németek vissza akarják fordítani azokat, akiket Olaszországban regisztráltak, akkor majd Olaszország nem fogja őket regisztrálni. És akkor tessék, mert úgyis Németországba akarnak haladni.
Akkor még Görögországról nem is beszéltünk. Az ottani helyzetről, tehát hogy...
Ahol meg ugye az a helyzet, hogyha tengeri úton jön a menekült, akkor a török-EU paktum alá esik, ha meg szárazföldön jön, most elfelejtettem a folyó nevét a török-görög határon, akkor viszont nem vonatkozik rá, ha úgy regisztrálják, akkor olyan papírt kap, amivel legálisan tud tovább utazni Németország felé. Tehát ez a...
Igen. És ugye ezek ilyen alapdilemmákhoz vezetnek, és visszavezet az eredeti kérdésedhez, hogy hol tartjuk meg, ezt a balanszot megtalálni a minimális humanitárius kötelezettségek ellátása felé, amit muszáj Európának teljesíteni, már csak a jogi szempontból is, tehát embereknek valóban van egy, ha nem is a migrációhoz való jog, de menedékkéréshez való jog, az mindenképpen van, és ezt a háború valódi üldözötteinek, akik bombázások elől menekülnek, stb. Ezt tényleg teljesíteni kell, mármint a beadás jogát, nem a felvétel jogát. A másik viszont az, hogy olyan tömegek jönnek, és itt nem akarom a európai jobbos populisták szövegét nyomni, de ez a A földközi tengeri hajóbiznisz, ez valóban nagyon sok kérdés, tehát maradjunk most így nagyon udvarias formában, tehát hogy olyan országokból jönnek kifejezetten a libiai polgárháborús területekre a nagyon kétséges libiai határgárdák oltalma alá, akik és amelyek, hát mondjuk úgy, hogy jobban meg kell nézni, hogy ők honnan jönnek. Pont most láttam egy német labban azt, hogy hányféle országból származnak azok a emberek, akiket mi már csak itt a csónakokban látunk, vagy a menekült menedéket adó hajókon. Itt nem kúser az, ami zajlik. És én úgy gondolom, hogy én mondjuk magamban röhögtem rajta, hogy a progresszív, humánus, szolidáris, baloldali spanyol kormány is most két nap után gyakorlatilag ugyanott tart, ahol a jobbos olasz. Tehát, hogy egyrészt hagyják azt, hogy a hajók megmentsék ezeket az embereket, másrészt azért nyilvánosan közik egy nagyon durva vagy karakán kiállása, hogy ezt nem hálíthatjátok csak ránk. Mi nem mi leszünk azok, akik ezt egyedül elviszük a hátunkon. Ez szerintem egy fontos üzenet.
Hát igen, de és ebben is ugye az irracionalizmus zajlik olyan értelemben, hogy ez az Aquarius, ugye így hívták ezt a leghíresebb hajót, három nappal később Salvini engedett kikötni egy 900 embert hozó menekült hajót olasz partoknál.
De Valencia felé is az olasz katonaság azért elkísérte a hajót, tehát azért annyira nem gecik, maradjunk ennyire.
Tehát hogy ugye most úgy tűnik, most egy újabb hajó vesztegel a földközi tengeren 230 menekültel, ott úgy tűnik, hogy hát ilyen tucatjával fogják partra vinni őket Máltán, Spanyolországban, Franciaország is, mint hogyha beleegyezett volna pár tucatba, úgy hallatszik, hogy német tartományok is pár tucatot átengednek, tehát hogy jelentősen csökkentik ilyen téren a munkát, de valóban az a helyzet, hogy miközben a spanyol kormány azt mutatja, hogy mi vagyunk az emberbarátok, az olaszok meg azt mutatják, hogy mi vagyunk a kemény fiúk, közben mind a kettő...
Ez most megszűnt ez a distinkció, hát, így.
A distinkció igen, de ugye mind a kettő viszont a saját kommunikációjával ellentétesen cselekszik, mert az egyik visszautasít, a másik viszont partra enged. Tehát hogy ez lehet látni, hogy ez egy olyan helyzet, amiben mindenki egy kommunikációs vonalat visz, miközben nem feltétlenül tudja, hogyan tudná megakadályozni azt, ami zajlik.
Ez abszolút így van, és hát ugye elég szomorú az, hogy itt azért a probléma megoldás idézőjelben jó része az a kommunikációról zajlik. Különböző olyan részben nyilván belpolitikai meccsekről is, amik nehezen összeegyezhetetők az alapvető kötelességgel, tehát az, hogy ha emberek tengerben vannak, az első, hogy ott menteni kell. Még egyszer szeretném mondani, én nagyon szkeptikus vagyok az ott szereplő NGO-k szerepvállása. Nem sorosozok, és nem gondolom, hogy a Open Society finanszírozza akár az Aquarius-t, akár a Lifeline-t. De gondolj bele például a Mission Lifeline, tehát a Lifeline hajó tulajdonosa az alapítvány ellen egy évig volt eljárás Németországban embercsempészés miatt. Nem tudtam most követni, nem emlékszem, hogy végződött a dolog. Szerintem fölmentették őket, hiszen különben nem lenne jogszerű az, hogy most ott, vagy nem hagynák, hogy ott most aktívkodjanak. De ha belegondolsz abba, hogy a libiai parti őrség kínai online áruházakban rendeli meg ezeket a abszolút borzalmas minőségű kis gumicsónakokat, nagyon kevés benzin vannak ezekben a kis külső motorokban, ez a dolog nem működne, ha nem tudnák nagyon pontosan az embercsempészek is, akik ugye együttműködnek a libiai gárdákkal, és azok a szerencsétlenek is, akik minden vagyunkat odaadják ezeknek a gengszereknek, hogy meg lesznek mentve. Ez nem működne. Nem azt mondom, hogy ők inspirálják a bizniszt, de itt
nagyon
egy
nehéz,
nem jó,
mert ez azt jelenti, hogy ugye akkor viszonylag sok katasztrófának kéne történnie ahhoz, hogy ne szálljanak be a hajóba.
Tehát, hát már eddig megtörtént ez a sok katasztrófa. Aztán, jól emlékszem, majdnem 30 ezer ember fulladt már be 2000 óta a földközi tengerben.
Ugye én szerintem az NGO-k körül azért van egy részint egy hisztéria, miközben a Frontex és
csak
más...
Csak egy részükről akartam beszélni, csomó embernek tökre tisztelem a tisztességet és a mentő szándékát.
És ugye a Frontex, illetve más uniós határvédelmi és tengervédelmi ügynökségek, például a spanyol marokkó közötti, nem csak a Gibraltári szoros, de ott a tenger szakaszt például úgy ellenőrzik és úgy járőrözik, hogy részint portugál repülők végzik ezeket a munkákat, tehát hogy egy ilyen uniós együttműködés zajlik. Kettő, ami még zajlik, hogy amikor ilyen hajókból kimentenek embereket, akkor nagyon alapos interjúkat készítenek velük arról, hogy hogyan érkeztek, és miért indultak útnak. Ja, ennek két oka van. Egyrészt, hogy amikor nagy vonalakban Salvini is arról beszél, hogy helyben kell megoldani a problémát, egyébként erre nulla, azaz nulla eurót kíván adni, mert neki olaszokat kell elsősorban mentenie, tehát ez azért így nem fog működni, tehát hogy úgy nem fog működni, hogyha...
Mert most volt ő Líbiában, tehát szerintem ő arra, ha a líbiaiak most nem intenek be neki, ő szerintem áldozott volna arra, hogy ott támogatott legyenek.
Ő az unió felé azt mondta, hogy nem ad egy fillért sem, mert hogy ő neki, ő már így is elég nagy válságban vannak, de egyébként nagyon sok pénzt kéne adni Líbiának.
Tehát, jó, de abban egyetértünk, hogy ez tényleg nem az olaszok magánügye.
Hát persze, csak hogyan fogjuk kiszámolni? Tehát, hogy hol van az a politikai akarat, meg az a politikai bátorság, hogy kiszámoljuk, hogy az olaszoknak a jelenlegi válság ennyi pénzébe kerül, ahhoz, hogy ezt csökkentsük, a magyar költségvetésnek ennyi pénzt kell arra áldoznia, hogy Nigériában a nem tudom mi hogyan legyen. Most azt mondják, hogy a Frontex-es más ügynökségek, az európai kikötőkben, ahol ezek a hajók kikötnek, ott hosszú beszélgetéseket folytatnak arról, hogy mi hogyan történik. Egyrészt ez alapján
de
tudnak...
De melyik kikötőkről beszélsz most?
Hát ahol megérkeznek a... Ahova megérkeznek
az európai kikötők.
Az európai kikötők, amiben megérkeznek ezek a tengerből kiventett emberek, ott velük hosszú beszélgetést folytatnak egyrészt arról, milyen motivációból indultak el, hogy megértsük. Kettő, hogy hogyan érkeznek, ami a talán hozzásegített ahhoz, hogy tudjuk, hogy de szerinted milyen lehetőség van a földközi tengeren megoldani ezt a problémát?
Hát ez iszonyú nehéz kérdés. Szerintem, hogyha Európa abban egyetértene, hogy milyen szempontok alapján fogja majd úgymond szétválogatni, vagy megkérdezni, vagy elbírálni ezeknek az embereknek a sorsát, akkor technikai megoldást lehet erre kínálni. Tehát nem arra van szükség, hogy az NGO-knak ezek a ütött-kopott fura hajói, meg egy dán teherszállító konténerhajó legyen kénytelen egy ilyen furcsa szerepzavarra. Ezt meg lehetne szervezeten oldani, de előtte ezt le kéne választani az embercsempész részéről, a gangsterizmusról, tehát arról, ami Észak-Afrikában zajlik. El kell terjeszteni azt, hogy nem jöhet ide akárki. Ezért volt nagyon rossz üzenet, és nagyon egyoldalú üzenet. Ugye mindig mondjuk, hogy Seehofer most egyoldalúan lép. Angela Merkel ugyanúgy egyoldalúan lépett 2015-ben. Nagyon rossz szlogen volt, aztán ő is ugye megbánta azt, hogy a szírek mind jöhetnek. Muszáj lesz egy nagyon markáns, elsősorban az európaiak érdekeit védő elvi álláspontot hozni arról, hogy mi a mi érdekünk, és ez hogyan kapcsolódhat a balansz kedvéért, az életek mentéséért, a menekültek, a valódi háborús menekültek megsegítésével.
Itt 2015 kapcsán mindig csodálkozom, hogy Vladimir Putyin hogyan ússza meg. Ugyanis abban a szeptemberben, amikor Merkel kimondja, hogy wir schaffen das, még egy dolog történik, Vladimir Putyin beszáll Assad oldalán a szíriai polgárháborúba.
Valóban, tök jogos szempont, igen.
Tehát az, hogy a Merkel gesztusának egy ilyen tömeges eredménye van, az részint annak is az oka, hogy elindulnak Vladimir Putyin repülőgépei, és ennek az az üzenete...
Miután Obama ott hagyta a színteret, gyakorlatilag...
Hogy ez nem fog abban maradni. Tehát, hogy egy lökte, nem csak a szívó hatása van Angela Merkel mondatának, hanem egy lökő hatása is van Putyin világpolitikai játékának. Abszolút. Ezt sokszor ki szoktuk hagyni belőle.
Nagyon jó, hogy ezt elmondtad. És Putyin európai játéka része ennek természetesen. És egyébként volt több német cikk arról is, hogy azok a emberbarát NGO-k egy része, amelyik mondjuk a Balkánon, nem tudom hol, melyik országban operál, és ezek egy része ilyen radikálbalos, mit tudom, totál nyitott határok, nem tudom, miket hirdetnek, ezek mögött teljesen egyértelműen orosz érdekek állnak. Hát Putyinnak elemi érdeke a migráció eszközével éket verni az unióba. Hát ez teljesen jó szempont, és ez igen.
Hát ugye valószínűleg a hajók ide-oda dobálása is egy olyan eszköz, amiről nem nagyon beszélnek nyilvánosan, de amiben valószínűleg egyetértenek Macron és Salvini, és egyébként Merkel is, hogy alapvetően, ha azt az üzenetet küldik a líbiai partok felé, hogy még ha egy ilyen mentőhajónak a fedélzetére is feljutsz, még akkor sincs minden megoldva, az valószínűleg egy elég tudatos jelzés az afrikai kontinens felé. Azt nem tudom igazából, hogy ezek a számok viszonylag visszafogottak. Tehát, hogy minthogyha itt
a mostani idei
számok.
Persze, hát most nem tudom, hogy minek köszönhetően, lehet, hogy a török paktum, lehet, hogy másnak köszönhetően, persze most lényegesen kevesebben jönnek. Másfél, ugye 15-ben a csúcsponton jött olyan másfél millió, most németországi számok, jött olyan másfél millió ember Németországba, aztán lett a családegyesítés, tehát még egyszer ennyi körülbelül oda költözött, vagy nem költözött, oda ment, benyújtott kérelmet, stb. Ezt még egyszer nyilván nem lehet. De ezt most már a németek is látják, tehát emiatt
ez a fordulat 16-ban megtörtént. Tehát, hogy azért a török paktum, ami Angela Merkel egy titkos brüsszeli útja során lett összehozva, egyébként pont ugyanúgy egyoldalúan és a többieket kihagyva, mint egyébként ahogyan abszolút, most egy hete próbálkozott Angela Merkel egyenlőre sikertelenül. Ami azt is mutatja egyébként, hogy azért bár az európai vezetőknek általában nincsen megszabva a hivatali idejük, mint az amerikai elnököknek, azért Angela Merkel egy vénakacsa ilyen téren már. Tehát, hogy azt ne
hadd
felejtsük
ki. Vissza, te hogy látod Merkel szerepét az elmúlt egy-két évben? Miért változott ennyire az ő? Tehát most már azt olvasom, a német közszolgálati hírót, az ARD kommentárját, nem tudom, láttad-e, távozásra szólították fel Merkelt, hogy árt az európai ügynek.
Ez egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy alapvetően egy hosszúra nyúlt kancellárságnak véget vetni elég nehéz. Tehát, hogy itt egyszerűen tényleg...
Már méltósággal vagy egyáltalán?
Hát most az ő szempontjából ugye ő a méltóságot kereste, tehát hogy ő már állítólag 4 éve azt mondta, hogy szeretne az első olyan kancellárja lenni Németországnak a második világháborút, aki önként megy, tehát hogy ez senkinek nem sikerült, Helmut Kohl is belevett a 16 év után is azt gondolta, hogy neki még 4 évet folytatnia kell. Itt általában az van, és azt hiszem Helmut Kohlnál is ez történt, és Angela Merkelnél is ez történt, hogy van egy olyan projekt, ami ő belefogott, aminek a történelmi megítélésében még nem biztos, és valahogyan próbálja addig húzni, ameddig ő maga tudja biztosítani, hogy a történelmi megítélés annak pozitív lesz. Uh-huh. És ez pont
hát,
a menekült.
Hát, hogy azt mondod?
Tehát, hogy pont azt mondom, hogy tehát azt gondolom, hogy részint arról szól, tehát, hogy Angela Merkel azt mondta 2015-ben, hogy wir schaffen das, megbirkózunk vele, és én azt gondolom, hogy azért vállalt még 4 évet, mert már elve is azt mutatják a számok, hogy elég jól megbirkóznak vele.
Jó, Németországot te is, sőt, szerintem nálam még jobban ismered, te is tudod, hogy hihetetlen arányai vannak a migránsok bűnözésének. Tehát ez nem cigánybűnözőzés, nem etnikummal kapcsolom össze. Nagyon magas az aránya ezeknek a cselekedeteknek. A zsidó srác, akit megvertek, a ezer példa van.
Csak ugye össze van mosva, mert szerintem ugye itt a...
Az iskolákban a helyzet, nem változott alapvetően az, hogy egy
itt van egy illegális migráció, és van egy menekült kérdés. Ez a kettőt azért ugye meg kéne próbálni külön választani, ha lehet. Ez szerintem a német hatóságok megpróbálják. Ugye ilyen téren vicces volt, hogy összetalálkoztam a mondjuk egy kis vállalkozó valakivel, rendszeresen van dolgom, és akkor elmondta, hogy hallottam-e, hogy 69 ember dolgozik az egész menekült hullámból egyelőre Németországban. Én nem álltam le vele vitatkozni, mert nincsen értelme ilyenkor talán ennek, de hát akkor volt egyhetes az az adat, hogy a német munkaügyi statisztika szerint a menekültek negyede már munkát talált, integrálódott a német munkaerőpiacba. Tehát, hogy a igazság szerint a statisztikával azt akartam mondani, hogy vannak kiugró, az egész társadalmat felháborító esetek, az egész társadalmat érzelmileg megrázó esetek, és közben van egy statisztika, ami viszont nem mutat olyan tömegességet, mint amennyire érzelmileg fölkorbácsoló esetek vannak. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát, hogy
hát az biztos, igen.
Nagyon nehéz kérdés, és azt hiszem, hogy Angela Merkel, aki egy, hogyha visszatérhetek a kérdésedre, egy természettudománnyal foglalkozó ember, aki mindent így is néz, és azt gondolta, hogy 2015-től 22-ig, 7 év alatt nagyon sok mindent tud majd ledolgozni ebből a Wirtschaftsendasból, és nagyon sokat tud előrelépni Németország abban, hogy ezt az egyszeri gesztust, ezt feldolgozza, és valamifajtaképpen maga javára fordítsa. Azért Németországnak ebben van az elmúlt 70 évben gyakorlata, viszonylag egy módszeres, egy előrehaladó ország, amelyik valamifajtaképpen megpróbálja a problémáit megoldani. És valamilyen fokon egyébként ezt szeretik magukban. Azt mondják, hogy Merkelnek a népszerűsége az valahol pont abból áll, hogy a németek szeretnének olyanok lenni, mint a Merkel. Egy nem fényűző, módszeres, hidegfejű, pragmatikus ember. A másik oldalon politikailag problémát okoz, mert az elmúlt években nagyon sok mindenben föladta a konzervatívoknak az alap beállítottságát, tehát
ez abszolút így van.
Megfordított alapvető konzervatív tételeket, mint például az atomenergia ellenesség, amit a fukushimai szerencsétlenség miatt következett be, vagy pedig tavaly a koalíciós partnere által rákényszerített melegházasság, ami megint egy olyan helyzet volt, amikor úgy érezte, hogy a politikai túléléshez, meg a politikai racionalitáshoz az enged, az a legkönnyebb út, ha enged. Egyébként ebben Orbán Viktorra hasonlít, aki Orbán Viktor szintén tudott engedni az olimpiai ügyében, vagy a vasárnapi nyitvatartás ügyében, tehát amikor bármi számára kellemetlen téma följöhetett volna, ami hosszan kitart, akkor eldobta, mint egy forró krumplit Orbán Viktor is, ezt Angela Merkel is megteszi, csak jó, annyi mindent dobott fel.
Másrészt azért, hogyha Merkelnél maradunk, mindaz,
itt a pragmatikusságról beszél.
Amit én gondolok róla, hogy egyáltalán nem az a nagyformátumú európai politikus, aminek amiként itthon beállítják, tehát a sodródás az nála ilyen alapelem. Ez az überpragmatizmus, ez nem egy olyan fajta erény, ami...
Ezt nem tudom, ezt a történet fogja megmutatni, és azt gondolom, hogy részint pont ezért ragaszkodik a székéhez. Az egészen biztos, hogy teljesen indokolatlan a magyar baloldalnak a Merkel imádata. Ez egészen biztos. Nem tudom, hogy végül mi lesz a történelmi ítélete azzal kapcsolatban, hogy ő mit csinált. Az biztos, hogy most, hogy a kancellárság a végéhez közeledik, kiderül, hogy nagyon sok mindenben föladott olyan konzervatív alapvetéseket a CDU-ból, amely az AfD felemelkedését lehetővé tették, és most nagyon sokan a CDU-ban úgy gondolják, hogy vissza kell menni a konzervatív alapértékekhez.
Van migráció ügyben?
Minden ügyben. Aha. Ahhoz, hogy az AfD-t vissza lehessen szorítani. Tehát Merkel kancellárságának a vége valószínűleg nem lesz pusztán egy csendes távozás, hanem úgy, ahogy Helmut Kohlt is annak idején le kellett döfni, amit ugye Angela Merkel maga tett meg annak idején, amikor kiderült, hogy fekete kasszákat működtetett a CDU-n belül. Hozzáteszem, hogy ez azért illegálisabb, mint amit Angela Merkel tesz. A Angela Merkel politikai hibákat követel. De nagyon valószínű, hogy a Angela Merkel bukását egy leszámolás fogja követni az ő politikájával a jobb oldalon.
Ez valószínű, igen.
Hiszen a jelenlegi jobboldali német politikai új generáció úgy próbálja meghatározni magát, meg tovább élni, és mindenkinek ez az érdeke. Még a baloldalnak is ez az érdeke, hiszen a CDU túlságosan benyomult a középre, onnan elvett erőket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen téren egy nehéz királygyilkosságnak a folyamatába vagyunk benne, amelyben sokan titkon örülnek annak, amit a bajorok csinálnak. Uh-huh. A másik oldalon viszont még mindig...
És Merkel most már örül annak, hogy Orbán megépítette a kerítést.
Lehet.
Elég vicces nyilatkozat volt.
Miközben Merkel még mindig a legnépszerűbb jobboldali politikus Bajorországon belül is. Tehát, hogy népszerűbb, mint a bajor miniszterelnök.
De nagyon megosztó, tehát 46-47 arányban népszerű Bajorországban. Jó.
Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy ilyen téren, ha Németországra még nagyobb súly hárult az európai meccsben a Brexit után, akkor ez most egy olyan dolog, amiben, hát nem is tudom, hogy mit kéne, de minek kéne drukkolnunk, hogy mi történjen Németországban.
Hát szerintem van abban ráció, amit Seehofer, meg a Kurz, meg a többiek elkezdenek mondani. Tehát azt én nem tartom tragédiának, ezt írtam is a cikkben, hogy kicsit visegradizálódnak. Ennyiben látom pozitív értelmét ennek a folyamatnak. Visszatérnek egy nagyon fontos alapelvhez, tehát a külső határok védelméhez. Eleve nem értem, hogy 15-ben miért került sor erre a helyzetre, hiszen soha nem arról volt szó, hogy a schengeni határokat gyakorlatilag ilyen zöld határként tekintjük. Őszintén mondom, hogy nem értem, hogy ez hogy történhetett meg. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát Európát tényleg védeni kell. Nem abban az értelme, hogy a migráns hordáktól, hanem az indokolatlan bevándorlástól. Tehát igenis jöjjön az, akit üldöznek, semmiképpen ne jöjjön az, aki a teljesen eltúlzott szociális jótétemények miatt jönne Európába. Európának szerintem elsősorban az európaiakról kéne, hogy szóljon. Azzal, hogy senkit nem szabad hagyni meghalni a tengerben, és egy csomó minimál feltételt teljesíteni kell. Nem az NGO-kra hagyni ezt az embermentő munkát. Nagyon kemény kritériumokat szabni, és visszatérni az alapvető európai értékekhez. Tehát nem egy szuperföderációt csinálni, hanem egy élhető, ahol a szabad kereskedelmi az egyéneknek meg a mozgásoknak teret adó Európát, és a schengeni felső határtalanságot azt értéknek tartom. Tehát ez botrány lenne, ha most elkezdődne ugye az osztrákok most már elkezdtek egy ilyen rendőrségi hadgyakorlatot a határon, aminek azt a nevet adták, hogy pro-border, ami azért érdekes név, hogyha rémlik ez a kifejezés, ezt a szélsőjobb, az identitárius mozgalom, akikre nagyon oda kell egyébként figyelni, nagyon érdekes és egy nagyon lappangóan veszélyes dolog. Ezek az új identitáriusoknak volt egy hashtagjük a Pro Border, ezt vette át most már az osztrák határőrség. És ha nem akarjuk, hogy ez a szélső megerősödjön, oda kell figyelni a polgárokra. Nem lenézni azt, hogy félnek a menekültektől, meg kell nézni, mitől félnek. Hogy ez most egy szociális gazdasági félelme, identitásbeli félelme, ezt is komolyan kéne venni szerintem. És nem engedni, hogy a Orbán meg az identitáriusok szabják meg az új menetrendet.
Akkor maradjunk ennyiben, és jövő héten már Richard fog itt beszélgetni.
Észt osztani.
Így.